Hívlak benneteket, testvéreim, hogy hallgassuk meg Istennek szavát, Isten igéjét, a Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetéből, a 27-től 30-ig terjedő igeversekből. Tehát hallgassuk meg Jézusnak egy újabb tanítását a hegyi beszédből, a Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetének 27-től 30-ig terjedő igeverseiből. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, váld ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vészel, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ez Istennek igéje. Foglaljunk helyet! Körülbelül 12 évvel ezelőtt történt az, hogy családommal Budapestet közelítettük meg keleti irányból, és akkor még ugye Ferihegyi repülőtérnek hívták, azóta Liszt-Ferencnek, valahol ott azon a tájékon egy óriás plakátra lettem figyelmes, hát nem lehetett nem észrevenni, annyira nagy volt és feltűnő. És ezen az óriás plakáton egy mesztelen női test volt, még jó, hogy háttal, de ugye természetesen ilyenkor minden mást a fantáziájára bíznak azoknak, akik ezt látják, és egy hatalmas felirat volt ezen a plakáton, két szó, az, hogy bomba csirke. És ez a női test ilyen szaggatott vonalakkal fel volt osztva, ilyen szavak voltak ráírva, hogy szány, far, hát, comb, felső comb és alsó comb. Szóval értitek, tehát a női testet úgy ábrázolt ez a plakát, mintha valami ennivaló csirke lenne. Ugye melyik kifejezést nem értjük most, ezt kérdezem, a bombát vagy a csirkét. És azért idézem ezt a képet, egyébként ha valakit érdekel, utána lehet nézni az interneten ennek a képnek, hogy azért fontos ez, és azért hozom be most ebbe az ige hirdetésbe, mert ez a kép, ez a plakát, ez a reklám nagyon jól kifejezi korunknak a gondolkodását a testiségről, a szexualitásról. Gondolom, testvéreim, nem kell ezt hosszasan magyarázzam nektek, hogy mennyire túlfűtött a mai kor, amiben élünk szexuálisan. Szinte nincs már olyan termék, amit el ne lehetne adni, vagy az eladást ne lehetne felsorófolni sokszor egy mesztelen női testtel. És az a nagy kérdés, és ezért vagyunk itt, hogy mi keresztények hogyan vagyunk ebben a világban. Jézus Krisztus pontosan ugye erről beszél, mert tanítványoknak szól a hegyi beszéd és annak minden egyes tanítása, hogy mi hogyan harcolunk ezzel a bűnnel. Mert engedjétek meg, hogy ezt mondjam, ezt feltételezem, hogy mi keresztények is nagyon kísérthetőek vagyunk ennek a bűnnek a területén, és bizony nagyon sokszor elesünk ebben a bűnben. Nem vagyunk kivétel. Tehát nehogy azzal ússzuk meg, ha úgy tetszik, hogy hát igen a világ, de mi azért nem esünk el ebben a bűnben. És pontosan ezért tanít Jézus Krisztus testvérek nagyon-nagyon világosan és nagyon mérehatóan erről a parancsolatról, ami ugye mindenki előtt ismert, ez a 6., 7. parancsolat, hogy ne paráználkodj. Miért? Mert a paráznasság, a házasságtörés, és azt gondolom, hogy ugyanúgy gyilkol, mint ahogy az előző törvény értelmezésében, ugye így mondjuk, hogy restaurálásában Jézus megemlíti ugye a ne ölj parancsolatot, és arról beszél, hogy valójában az is gyilkosság, ha valaki úgy haragszik az ő atya fiára, hogy gúnyolja, becsmérli, egyáltalán pusztító haraggal gondol, vagy beszél az ő atya fiára. És Jézus Krisztus mit mondott, ugye összefoglalva az előző tanítást? Hogy ugyanúgy méltó az ítéletre, aki így módon viszonyul a szívében. És Jézus Krisztus ebben a tanításban, amikor a paráznasságról van szó, rávilágít arra, hogy hol kezdődik ez az egész. És hogy tulajdonképpen, amikor már elkezdődik a szívben, az már az. Nem kell tetté váljon. Ez a Jézusi mérce, ez a tanítványnak tulajdonképpen a mércéje. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Jézus Krisztus miről beszél, testvéreim. Lássuk először azt, hogy miért mondja Jézus, hogy ha valaki egy kívánságnak okával tekint egy asszonyra, az már szívében paráznasságot követett el. Miért mondja ezt Jézus? Jézus idejében a vallásos réteg, gyakran így használja Jézus a vallásos rétegre ezt a megjelölést, hogy a farizeusok és az írástudók, tehát Jézus idejében ebben a bűnben, hát úgymond tiszták voltak többnyire. Nem voltak ilyen erkölcsi kihágásaik a vallásos embereknek, a farizeusoknak és az írástudóknak. És ebből kifolyólag mélységesen megvetették azokat, akik elestek. Akik úgymond erkölcstelenek voltak, a szívükben utálták őket, kivetették a közösségeikből. És elég, hogyha most két történetre is gondolhatunk, amikor van egy jelenet, hogy Jézus egy Simon nevű farizeus házában van, és bejön egy asszony, aki tisztátalan, de annyira ragaszkodik Jézushoz. A szívében már átélte az ő szabadítását, Jézus megtisztító, szabadító kegyelmét, hogy úgy fejezi ki a hódolatát, hogy a saját hajával törli meg Jézus lábát, miután egy nagyon drága kenőcsöt, kenetet, amit mindenki a saját halálára gyűjtögetett, egy nagyon drága kincs volt ez, azzal bekeni Jézus lábát és a hajával törölgeti. És ott érezzük azt a feszültséget, ugye, hogy a farizeus mennyire megveti ezt a nőt, Jézus Krisztus meg elmondja ott a summát, hogy akinek több bocsátatott meg, az jobban szeret. Vagy a másik történet, ami eszünkbe juthat, amikor egyenesen hamis szándékkal Jézust megkísérteni akarják, ugye, az írástudók, oda vetik a lába elé azt a nőt, akit paráznasságon kaptak. Persze itt mindig az első kérdés, ami adódik, hogy hol van a férfi, de hát ugye itt most arról van szó, hogy mennyire irgalmatlanul viszonyultak ahhoz, aki elesett ebben a bűnben. És ne felejtsük el most sem, amit Jézus a bevezetőben mond, ugye mielőtt a törvényt újraértelmezi, mit mond a tanítványoknak? Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja a farizeusok és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mentek be mennyeknek országába. Tehát miről van szó? Jézus folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy nem lehetünk felszínesek az Isten törvényével szemben. Tehát, hogyha nem tettük meg tetlegesen, cselekedetekben azt a bűnt, ugye akár a gyilkosságra, most jelen esetben a paráznasságra gondolva, attól még nem jelenti azt, hogy nem vagyunk azok. Nem elég csupán megelégedni azzal, hogy nem vétkezek szó szerint megcsalva az én házastársamat, hanem Jézus Krisztus arra mutat rá, hogy a szívemben már tisztának kell lennem, akár ezt a bűnt, akár más bűnt előhozva. Tehát egy késóvár nézés, egy pillantás már bűn Isten színe előtt. És azért fontos ezt, testvérek, ennyire kiemelni, mert a bűn az egy radikális kérdés. A szív gyökerében kezdődik, a hajszál erejében, ha úgy tetszik. És nem lehet félváról venni, nem lehet lebecsülni, hogy hát ez nem egy olyan fontos kérdés. De igenis az. Az Isten ellen elkövetett bűn, az embertársaim ellen elkövetett bűn, az egy gyökeres kérdés. És hadd tisztázzunk még egy dolgot, ugye itt alapvetően férfiakról van szó. Nyilván erre gondol Jézus, amikor azt mondja, hogy aki kívánságnak okával egy nőre tekint, tehát nyilván férfire gondol, és akkor ez most lehet, hogy azt jelenti, hogy akkor a nők fellélegezhetnek, hogy hát, oké, akkor ez a prédikáció nem nekünk szól. Mi most tartsunk szünetet, és gondoljunk arra, hogy na, jól megmondta az igehirdető a férfiaknak, vagy Jézus, ugye. Nagyon sokat töprengtem ezen, hogy is van ez. Az első dolog, ugye nyilván ennek utána lehet nézni a kortörténetből, hogy miért férfiaknak szól Jézus. Azért, mert alapvetően akkor a társadalmat a férfiak uralták. Sőt, annyira így volt, hogy a nő teljesen alárendelt szerepben volt. Gondoljunk csak arra, amit többször hallhattunk már így tanításban, igehirdetésben, hogy a nőnek a szavára nem adtak. Tehát alapvetően férfi dominancia volt, tehát a férfiak uralták a társadalmat. És ebből kiindulva fogalmaztam meg magamnak azt, ami ma már egy nagyon fontos dolog, hogy azért is van szó férfiakról túl ezen a magyarázaton, hogy mit jelentett abban a korban, mert azt gondolom, hogy ha ma, hangsúlyozom ma, a jelenben, mi férfiak, mindenki a maga házassági kapcsolatában, vagy még azt megelőzően, ha következetesek és tiszták lennénk ebben, akkor teljesen másképp néznek ki nem csak a gyülekezetünk, hanem állítom, hogy a társadalmunk is. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos ezt végig gondolni, fiatalabb, idősebb férfi testvéreim, hogy helyünkön vagyunk-e mi ebben a kérdésben. Mert Jézus azért tanítja ezt, hogy a helyünkön legyünk. Hogy következetesek legyünk ennek a bűnnek a tekintetében is, ami hatalmas áldozatokat szed, testvéreim. Azon gondolkoztam, ugye, hogy egy autóvezetői engedély vagy jogosítvány megszerzése, hát 18 éves korhoz kötött, és joggal, mert ugye a jogszabály arra gondol, hogy hát mennyire éretlen még egy fiatalabb ember, legyen az férfi vagy nő a vezetésre. Ez nem beszélve arról, hogy még utána se biztos, hogy érett erre, csak mégis van egy ilyen határ. És ugye mennyiféle kampány van annak érdekében, hogy óvják az embereket a balesettől, hogy ne mobiloz, hogy kösd be a biztonságjövedet. Mert nagyon sok áldozatot szed ugye a felelőtlen gépjármű vezetés. Na most vigyük át ezt a gondolatot a szexualitás terére. Vajon nem több áldozatot szed-e a felelőtlen szexuális élet? És erről még sincs kampány, ugye, hogy vigyázzunk. Vigyázzunk, mert nagyon sok áldozatot szed. Nagyon sok embert nyomorúságba dönt. Nézzétek meg, ezért van tele, hát szinte zömében a sok-sok pletykalap, mert ezekben a bűnökben tobzódik a világ. És mennyire rettenetes az, mert ugye most rólunk van szó, amikor keresztény emberek is elesnek ebben a bűnben. Mennyire a szájára veszi a világ, ugye, Nolan. Értjük, hogy miről van szó. Tehát ezért tanítja Jézus azt, hogy már a szívben kezdődik el az egész. És már a szívben bűnt követ el, aki egy ilyen pillantással él akár, amiben több van, mint egy egyszerű tekintet. Értjük, hogy miről van szó. Nagyon-nagyon fontos ugyanakkor arról beszélni, és engedjétek meg, hogy én ezt mondjam, én nem hallok erről, vagy nagyon keveset keresztények szájából tanításként, ami a Bibliában viszont egyértelműen ott van, hogy a szexualitás az Isten ajándéka. Isten adta azt, hogy az ember ugye örüljön a szexualitás ajándékának. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy ugye a Bibliában benne van az Énekek éneke nevű bibliai könyv. Hogyha elolvassuk ezt a könyvet, nem olyan hosszú, tegyük meg, akkor megdöbbenünk azon, hogy mennyire nyíltan beszél a testiségről ez a bibliai könyv. De nem mocskosan, hanem tisztán. És azt érzi az ember, hogy miközben nem álszent, nem prűd ez a bibliai könyv. Csodálatos ugye maga a testiség ajándéka. Én meg vagyok róla győződve, testvérek, hogy ezért került bele a szent iratok közé ez a könyv, mert igenis, Isten ajándéka a szexualitás, a testiség. Tehát nem szabad, hogy keresztény emberek ugye abba a végletbe essünk, hogy erről nem beszélünk. Erről nem szabad beszélni. Ugye elpirulunk, és egyfajta álszentségbe menekülünk. Vagy elfojtásba, ami nagyon sok esetben ugyanazt eredményezi, mint a szexuális szabadosság. Bocsánat, majd ha fogjuk olvasni a jegyzetet, véletlenül szabadosságot írtam, az egész mást jelent, az jót jelent a szabadosság, de szabadosság van. Majd úgy olvassuk el, és úgy figyeljünk rá. Vagy ott van a példabeszédek könyve, 5. fejezet, amit főleg fiatal embereknek ajánlok, de nem csak, minden férfinak, hogy olvasson el, hogy milyen gyönyörűen ír arról, hogy, és bátorítóan, hogy igenis a férfi, a férj, ezt kell hangsúlyozni, hogyan élje a nemi életét, a nemi élet tisztasságát a feleségével. De előtte az is ott van, hogy óvja attól, hogy idegen asszonnyal háljon. És hogy milyen veszély van ebben, erről beszél, és utána pedig egy nagyon nagy bátorítás. Egy nagyon nagy igen arra, hogy igen, a házasságban a való a testiség, a nemi élet. Mert Isten arra rendelte, hogy egy életre elkötelezett férfi és nő szövetségében, a házasságban, ami egy nagyon mély elköteleződés egymás iránt, ott legyen a helye a szexualitásnak. Tehát Isten védeni akarja ezt a drága kincset, testvérek, ami az ő ajándéka. És tovább is van, ha elolvassuk Pál apostolnak a házastársakról szóló gondolatait az Efézusi Levél 5. fejezetében, nagyon sokszor ez ugye házasság kötéseknél van idézve ez az ige, tehát az Efézus 5-ben van leírva. Idézi az ősi teremtésben megadott ugye házassági szöveget, amit nagyon jól ismerünk Pál, amikor azt mondja, hogy elhagyja a férfi apját, anyját, és lesznek ketten egy testé az ő feleségével, és utána a legnagyobb megdöbbenésünkre azt írja, hogy feletté nagy titok ez. Én Krisztusról és az ő egyházáról beszélek. Vagyis miről van szó? Nem kevesebbhez, mint a Krisztus és az egyháza közti egységre gondol Pál apostol, amikor a házasságról beszél, és azon belül a testiségről. Testvérek, a testiség, a szexualitás az egy szent dolog. Az egy drága ajándéka az Istennek a házasságban. Isten szándéka szerint nem csak a testről szól, hanem a lelket is táplálja. És nem megrontja. Úgy, ahogy az a szexualitás, ami Isten gondolatán kívül esik, Isten akaratán kívül. Mert milyen az Isten szerinti házasságban megélt szexualitás? Nincs benne félelem. Nem kell elrejtőzni. Nincs lelkiismeret furdalás. Nincs az, hogy most féltékeny vagyok, és elemészt a féltékenység, tönkretesz lelkileg, testileg. A mély intimitásban éli át férfi és nő, hogy Isten igent mondott erre, és ebben nincs szégyelnivaló, sőt, Isten ajándéka. Olvastam egy tanulmányt, illetve több egybehangzó tanulmány állítja, ez egy tudományos kutatás, hogy azok a keresztény nők, akik a házasságban élik meg a nemi életüket, sokkal megelégedettebbek, mint azok a nőtársaik, akik azon kívül keresik ebben a megelégedettséget. Értitek, testvérek? Ez egy tudományos kutatás. Tehát ez összesíti azt, hogy igen, Isten valóban egy hatalmas ajándékként adta meg. Ehhez fűzte hozzá valaki, és nagyon tetszik ez a gondolat, hogy gondolj bele, hogy micsoda evangelizációs hatással bír önmagában ez a tanulmány. Hogy érdemes kereszténynek lenni, még a szexualitás terén is. Mert sokkal megelégedettebb vagy. És nem véletlenül, testvérek. Önmagában ezt kellene minket az Istenhez vigyen, és elgondolkodtasson azon, hogy tényleg Isten ajándékba adott nekünk valamit. De ugyanakkor Isten akarja, hogy ezt tisztán őrizzük meg. Vigyázzunk erre, mert hogyha nem az Isten szerint éljük meg, ha leválasztjuk az Istenről, ez nagyon-nagyon fontos, akkor minden rossz megtörténhet. És ezért következik az, hogy Jézus hogyan beszél arról, hogy hogyan harcoljunk. Tehát mi Jézusnak a megoldása, ha úgy tetszik. És hát testvérek, hogyha elolvassuk, akkor az első reakciónk az, hogy fogjuk a fejünket, hogy hát ez nagyon kemény beszéd. Azt mondja, ha a te jobb szemed visz bűnbe, akkor válj ki. Mert jobb neked, hogyha a jobb szemed nélkül mész ugye a mennyeknek országába, és nem a gehennára. Ugye ezt mondtuk, hogy a zsidó értelmezésben a gehenna az a pokol. Az egy konkrét hely volt a Gehinnom, a Jeruzsálem város kapuin kívül, vagy a város falain kívül, ahol ilyen égő szemét volt, bűz. És azzal a képpel érzékelteti Jézus a poklot. És azt mondja, hogy jobb neked, mint hogy egész testeddel ugye elkároz. Jobb, hogyha te jobb szemedet váljod ki. Vagy jobb, ha levágod a jobb kezedet, ha az botránkoztat meg, mint hogy egész testeddel elkároz. Hát hogy kell ezt érteni, testvérek? Mi ezeknek a kemény mondatoknak az értelmezése? Gyorsan kimondom a következtetést, nyilvánvalóan nem szó szerint. Mert ha szó szerint kellene érteni, testvérek, akkor mi, ha Istennek akarunk engedelmeskedni, akkor mi itt lábak, kezek nélkül, és ha magamra gondolok, nem csak a jobb, hanem még a bal nélkül is kellene itt álljak köztetek is vakon. Nagyon-nagyon fontos, testvérek, és ez minden egyes igére vonatkozik az Istennek, hogy nem szabad bután értelmezni. Nem szabad kiragadva, ostobán. Istennek nem célja, hogy ostobák legyünk mi keresztények. Tehát vigyázzunk itt az értelmezésben is, hogy értelmezzük. Mire gondolt Jézus? Milyen gondolkodás jellemezte őt, amikor erről beszélt? Ennyire radikálisan, ha úgy tetszik, ennyire keményen. Mire gondolhatott az Úr Jézus Krisztus? Előtte hadd mondjam el, hogy bizony van arra példa, az egyház történetben, amikor ezt szó szerint értették, vagy próbálták értelmezni, gyakorolni. A korai egyházban volt egy olyan irány, hogy férfiak azt gondolták, hogy hát könnyen lehet a szexuális bűnöket letudni, kasztráltatjuk magunkat. Az egyik leghíresebb példája ennek egy tanító, akinek amúgy nagyon sokat köszönhetünk a teológia történetében, egy Origenész nevű tanító, és ő kasztráltatta magát. Vagy elég arra gondolni, ugye, hogy a szerzetes rendek, férfi és női szerzetes rendek, azok azt látták járhatónak, hogy kivonulunk a világból. Lehetőleg férfiak, férfiakkal, nők nőkkel. Na de tudjátok, hogy mivel van tele sokszor az egyház történet, hogy óriási fertő, szexuális fertő is volt sokszor ezeknek a szerzetes rendeknek a léte, működése. Nem állítom, hogy minden esetben, tehát vigyázzunk. De ha például elolvassuk Luthernek az írásait, kiderül, hogy mennyi szörnyű bűn volt sokszor a szerzetes rendeken belül. Mennyi magzatelhajtás, testvérek, ez durva. Apácák között és szerzetesek között mennyi bűn ütötte fel a fejét. Tehát nem megoldás az, hogy kivonulunk. Nem megoldás az, hogy lehúzzuk a rólót, és akkor nincs gond. Mennyire őszinte az a gondolat, az a szándék, amit egy ókori egyházatja, egy Basileus nevű egyházatja így mond, hogy elhagytam a várost, de magamat nem sikerült elhagynom. Tehát testvérek, Jézus nem ezt a nem ezt a harcot akarja, hogy mi elzárkózzunk, hogy mi kivonuljunk ebből a világból, abból a világból, amely ilyen reklámokat közöl, ugye, amit az elején hallottunk, meg ehhez hasonlókat. Hanem Jézus a szív tisztaságát akarja. Sőt, ugye Isten szándék az, hogy mi benne éljünk ebben a világban. Ezért szóltak ezek a hasonlatai Jézusnak, hogy a tanítvány olyan, mint a só, amely a hatását kifejti ennek a világnak a romlottságával szembe. Ugye, mert a sónak az a természet, hogy tartósít, konzervál. Megakadályozza a romlást, vagy olyanok a keresztények, mint a világosság. És a világosság nyilván a sötétségbe kell világítson. Tehát legyen ez is világos, hogy Istennek nem ez a szándéka, hanem Istennek szándéka a szív megtisztítása. Tehát Jézus Krisztus, amikor ezt a nagyon-nagyon kemény dolgot mondja, hogy a szem, jobb szem kiváljása, vagy a jobb kéz levágása, és egyébként ez is érdekes, hogy azért a jobb, mert ugye abban az időben is, és a zsidók ezt nagyon komolyan vették, ugye az az erősebbik rész, gondoljunk arra, hogy jobb kéz. Természetesen akik balkezesek, azok olvassák úgy, hogy a bal kéz. Tehát ahol úgymond erős vagy, azt gondolod, hogy erős vagy, de közben nem vagy az, mert éppen, hogy elesel. Jézus azért mondja ezt, mert tudatában van annak, hogy a bűn óriási pusztítást tud végezni. És ezért, hogyha a bűn radikális, akkor az ellene való küzdelem is radikalitást jelent. Vagyis gyökerében kell, testvérek, elpusztítani a bűnt. Előttem van ez a nagyon egyszerű példa, és azért is mondom, mert ezt mindenki megérti, hogyha a kiskertben, de még a nagykertben is, ugye, ha gyomok ellen küzdünk, akkor gyökerestől kell kitépni, nem? Nem ott a felületen kapirgálunk a kiskapával, a gyomláló kapával, ugye levágva a szárát a gyomnövénynek, amely elpusztíthatja a kultúrnövényt. Hanem a gyökerét szedjük ki, ugye gyökerestől szedjük ki a gyomnövényt. Na erről beszél Jézus, ugye, hogy ennyire radikális a bűn, és ennyire radikálisan kell harcolni a bűn ellen. Vagyis még egyszerűbben szóval nem vehetjük félváról. Miközben a szívünk tele van szennyes gondolatokkal, és lehet, hogy valahogy megtűrtőztettük magunkat, hogy nem jutottunk el a tettekig, de ki tudja, meddig van ez a megtűrtőztetés, addig nem nyugodhatsz meg, mert a szíved ugye szennyes. És itt a végére, testvérek, egyfajta összegzésként is, meg gyakorlati tanácsként is összeírtam itt magamnak, hogy milyen konkrét dolgokkal harcolhatunk, küzdhetünk. Hát időben szakadj le, ugye ennyire konkrétan kifejezve, vagyis ugye az ember azt nem akadályozhatja meg, hogy ne kerüljön elé a látvány, ugye az említett példában is. Főleg nyáron, ugye most van éppen a kampány, ha úgy tetszik, ez az időszak, amikor sokszor nagyon sok nőtestvérünk alul öltözött. Ezt nem tudod megakadályozni, hogy ne kerüljön eléd, de mindig a következő gondolat a kérdés. És ha úgy tetszik, szakadj le időben erről a gondolatról. Legyen egy képzeletbeli vészcsengőt, hogy igen, ami megszólal, ami villog, hogy nem, ez nem az én területem. Az egy idegen nő, az egy idegen asszony, ő nem az én ajándékom. Az én ajándékom más, vagy várnom kell arra, hogy ugye nekem legyen félretéve az az ajándék, amit Isten akar adni. Ha úgy tetszik, férfi testvérek, felállíthatunk szabályokat magunknak. Billy Graham, aki a tavalyi évben hunyt el, ugye nagyon magas kort megérve, van egy nagyon híres szabálya, és ezt azért állította fel, mert látta, hogy komoly keresztény szolgálók hogy esnek el a szexualitás bűnében, és felállított egy szabályt, és ez a szabály nagyon egyszerű, arról szól, hogy minden olyan lehetőséget kerülni egy idegen nővel, amikor zárt helyen együtt lehetek vele. Tehát még a lehetőségét sem megadni ennek, egy felvonó, ugye zárt helyében lenni egyedül egy idegen nővel, vagy egy zárt helyiségben, vagy egy autóba ugye összezárva, talán egy hosszú úton. Tehát elkerülni még a lehetőségét is ennek. Ez az úgynevezett Billy Graham szabály, ha valakit érdekel, utána lehet nézni az interneten. Vagy a másik dolog... Igen, valaki nagyon csikorgatja a fékeket. Ez is talán a nemiség területén egy fontos dominancia, de ez egy másik kérdés. Ismerjük fel a gyenge pontunkat. Tehát testvérek, nem mindenki ugyanabban a bűnben kísérthető. Különbözőek vagyunk. Figyeljük meg, hogy Jézus nem véletlenül használja ezt a feltételes szócskát, hogy ha. Tehát nem lehet mindenkire egy az egybe azt mondani, hogy na hát mindenki ebben a dologban kísérthető. Ezért egyénileg nagyon-nagyon fontos a keresztény embernek tudni, hogy hol kísérthető. Mi az a pont, ami az én gyenge pontom? Na és arra aztán nagyon vigyázzak, hogy az ne legyen támadható, az a gyenge pont. Hadd mondjak egy példát, egy kicsit lazításként, de most már nincs sok hátra. Egy bizonyos történetben le van írva, hogy két szerzetes zarándokolt, ugye akik Isten előtt tisztaságot fogadtak a nem élet tekintetében, bár jó lenne, ha nem csak a szerzetesek fogadnának, hanem mindannyian testvérek, és ahogy zarándokol ez a két ember, egy folyó előtt vannak, és át szeretnének kelni, aminek nagyon sebes a sodrása, de úgy térdig érő a víz, tehát valahogy azért csak át lehet rajta menni, és ott áll a folyóparton egy fiatal lány, aki arra kéri a szerzeteseket, hogy vigyék már át őt is ezen a vízen, ő túl gyenge ahhoz, hogy a sodrásba meg tudjon állni. És kéri őket, hogy segítsék át. És az egyik szerzetes, mintha mi sem lenne természetesebb, mondja ennek a hölgynek, hogy ugorjon a hátára, és majd átviszi a hátán ezen a sebes sodrású folyón. És át is kelnek, azt a nőt leteszi a folyóparton, ugye a másik parton is, elköszönnek és mennek tovább a szerzetesek. Hát hosszú-hosszú utat tesznek meg, ugye hallgatnak, gondolkodnak, meditálnak, és egyszer csak a másik szerzetes, aki látta, hogy az ő társa átviszi ezt a nőt, megkérdezi tőle, hogy te, hát azért ez még sincs rendben. Kérdezi a másik, hogy micsoda. Hát azért annak a nőnek a mesztelen combja odaért hozzád. És te úgy vitted át ott a vizen. És akkor ránéz komolyan ez a nőt átvívő szerzetes az ő társára, és azt kérdezi, hogy te még nem tetted le? Hát én már rég letettem. Ugye, értitek testvérek, tehát ki az, aki vétkes volt a szívében? Ki az, aki tovább vitte gondolatban, fantáziában? Ugye az, aki szó szerint megfogta ezt a nőt és átvitte, az már rég letette. De ez a másik, ez ott forgatta a fantáziájában. Ki tudja, milyen mocskos gondolatai voltak, és persze nyilván a másikra vetítette ki ezt a gondolatot. Tehát nagyon-nagyon kell tudnunk, testvérek, hogy hol van a gyenge pontunk. Tudnunk kell, hogy hol a határ, ugye, hol kell leállni, hol van az a pont. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem kommunikálunk az ellenkező nemmel, de mindig kell tudatosítani a határokat. Nekem nagyon tetszik a József története. Ezt nem csak házasságban élő férfiaknak, hanem fiatal embereknek is tudom ajánlani, hogy olvassuk el azt, hogy amikor több egyére megkísértette ezt az egyébként férfi erejét teljében lévő fiatal embert, az a nő, ugye Potifár felesége, hogyan állt ellen ennek a kísértésnek. És bár erről nem ír külön a Szentírás, de meg vagyok róla győződve, egy gyönyörű, vonzó nő volt ez a Potifárné. Nem egy vén asszony volt, már bocsánatot kérek a nőtestvérektől. Értitek? Tehát, ha úgy tetszik, minden együtt volt. És mégis hogy állt ellen ez a férfi, ez a fiatal férfi? Mit mond? Nem tudom, emlékszünk a történetre. Hogy nem vétkezhetek az én Uram, az én Istenem ellen. Először az Istenre gondolt, aztán pedig az ő földi urára, ugye Potifár ellen. És mennyire helyes ez a gondolkodás. Valaki egy olyan tanácsot mondott, és ez nagyon megfontolandó, én ezen nagyon elgondolkoztam, hogy mielőtt a szexuális kísértéseknek engedsz, gondold végig, hogy hány embernek ártasz vele. Nem csak a házastársadnak, gyermekeidnek, környezetednek, egyáltalán az Isten népének, ugye, amit nagyon sokszor gyalázat éri az Isten népét, mert ugye mújjal mutogatnak rá, hogy na a képmutatók, Ugye nagy szöveg, nagy törvényeskedés megy, és közben hogy elbuknak? Értitek, testvéreim? Nos, férfi társaim, fiatal emberek, bárkik, akik itt vagytok most ezen az Isten tiszteleten, gondoljuk végig, hogy meddig megyünk el. Miről szoktunk fantáziálni? Meddig megy el a klikkelgetés, vagy a távirányítónak a használata? Értitek? Nem kell ezt kibontani. Milyen gondolatok uralnak titeket ezen a téren, a szexualitás terén? Hova nézel, és mit nézel? Mert legyünk tudatában annak, hogy kísérthetők vagyunk. És nagyon-nagyon könnyen el tudja vinni a szívünket ez a bűn, testvérek. Hangsúlyozom a szívünket, aztán minden tovább megy a maga útján, hogyha nem tudatosul már a szívünkben ez a bűn. Pontosan erről beszél Jézus. Azzal zárom, hogy mit mond Pál apostol? Ugye hallottuk az olvasmányban. Miről beszél, amikor a paráznasságról beszél? Hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. És soha ne felejtsük el, hogy ami testünk, az az Isten temploma. Mi történik az Isten templomában? Hát ugye ebben a kőtemplomban, vagy téglatemplomban, Isten tisztelet történik. És olyan jó lenne, hogyha ezt látná rajtunk a kívülálló, hogyha ránk néz, hogy ez az ember az Isten temploma. És Isten temploma szent, ugye, és tiszta. Úgyhogy erre hívlak benneteket, hogyha elestünk ebben a bűnben, magamat is belevéve, ugye, ami a szívbéli paráznasságot illeti, mert kicsoda mondhatja azt, hogy ho, hát bennem egyáltalán nincs. Akkor vigyük oda a szívünket, testvérek, ez legyen az első, vigyük oda a szívünket, és kérjük Istentől, hogy tisztíts meg, Uram, tégy a te templomoddá, hirdesse a te dicsőségedet az én életem. És meg fogjuk tapasztalni, testvérek, hogy Istennel lehetséges ez a küzdelem. Nélküle csak elbukunk, de vele lehetséges. Amen.